Hol kezdődik az én buborékom, és hol kezdődik a tied? Van-e átjárás? A mi és a ti. Ha nem győzünk, akkor itt a nagy Armageddon.
Mindenek előtt szerintem érdemes elválasztani egymástól azt, hogy mikor beszélünk a propagandának egyfajta ilyen köznapi használatáról, hiszen nagyon sokféle dologra mondjuk azt rá közbeszédben, vagy a beszélgetésben, hogy ez vagy az propaganda. Van egy köznapi használata, amiben valóban minden, amit szerkesztő az előbb felsorolt, ezeket beleérthetjük, és leginkább ez a kézenfogható megfeleltetése, hogy amit az ellenfél mond, vagy amivel nem értünk egyet, azt propagandának tartjuk, amit mi mondunk, vagy amivel egyetértünk, az pedig az igazságnak, a helyes álláspontnak, inkább témaköröknek a behozása, annak a tárgyalása, az milyen érdekeket szolgál, milyen erőforrások állnak mögötte, milyen konstrukciókban születnek meg ezek a gondolatok, és akkor tudunk arról beszélni, hogy ez vagy az a kijelentés megfelele ezeknek a kritériumoknak. Az egyperces híradók, amiket betetszett hozni, azért azok elég egyértelműen mindenféle kritériumot magukon viselnek, tehát az, hogy nagyon nagy elérésű helyeken, praktikusan meccsek szüneteiben jelenik meg, amit amúgy sokan néznek, egy rendkívül egyoldalú tájékoztatás olyan témákról, amik egyébként a kormányzat számára fontosak, és ő általuk súlykol, mondjuk ezekre mind a köznyelvi, mind a szakmai kritériumok is megfelelnek.
A reklámosok azt mondják, hogy ha ők nem mondanák el, hogy mik a termékek, akkor nem tudnánk ezekről a kiváló termékekről, és itt állnánk bután, nem használnánk ezeket a termékeket. Ők csak tájékoztatnak bennünket, és mi magunk döntjük el, hogy akarjuk-e ezeket, vagy nem. Ám de igen, erőszakos módon súlykolják belénk. Ugyanígy van ezzel a politika is, azt veszem észre, hogy egy gondolatot súlykolva folyamatosan mond. Ha többször mondják, akkor a hülye is megérti?
Az ismétlésnek, hogyha erre gondolunk,
Igen.
ismétlésnek nagyon jelentős szerepe van abban, hogy az üzenetek mondjuk így, hogy megérkezzenek, vagy bevésődjenek. Az ismétlés egyfelől a bevésődést, a súlykolást segíti, másrészt pedig tényleg a orvérzésig kell ahhoz tolni, hogy mindenkihez eljusson. De
A népfelség 4 évenkénti megszólításával ilyenkor nagyon fontossá válunk, mint szavazók.
ebben a fókuszált időszakban minden olyan erőforrás és minden olyan eszközrendszer és minden olyan csatornarendszer, ami felelhető, amit kidolgoztak, ami működni szokott, az ilyenkor egyszerre jelenik meg.
Könyvünk szempontjából természetesen kiemelt jelentősége van az ellenreformáció részeként 1622-ben megalakult Congregatio de Propaganda Fide szervezetének, amely a reformáció által megtévesztett lelkeket és a kereszténység által még el nem ért területeken élőket egyaránt meg akarta nyerni a katolikus egyház számára. Egyúttal ezt a mozzanatot tartják a propaganda, mint kifejezés első hivatalos megjelenésének is. A történeti tablóképek után most nézzük meg részleteiben az elmúlt 100-120 évben jellemzővé vált aktivitásokat és tendenciákat, azért, hogy átfogó képet kapjunk a közelmúlt és a jelenkor propagandájáról. A leginkább atrocitás propaganda néven említett kommunikációs fogás jól leírja a háborúk és konfliktusok történetében azt a jelenséget, amikor valós sérelmek felhánytorgatásával, vagy máshol elkövetett, sokszor nem bizonyított bűnök részletes ismertetésével rémizgetik, hergelik a lakosságot az ellenséges erők ellenében. A közeledő barbár hordák rémtetteiről szóló beszámolók régóta részét képezik a politikai történetmesélésnek, önmagában a barbároktól való viszolygás és félelem is ebből gyökerezik. A távoli vademberek gátlástalanságáról, kíméletlenségéről szóló hírek mindig segítenek megteremteni a belső csoport kohéziót, és hozzájárulnak, hogy az emberek felsorakozzanak a hatalom mögé, legyen szó törökökről, a vörös hadseregről, vagy éppen a migránsokról. Hasonló motivációval kérhetők számon a régmúltban elkövetett vagy ellenőrizhetetlen tettek is, például ez állt a zsidók felelősségre vonása mögött Jézus kereszthaláláért, vagy az első keresztes hadjárat meghirdetése hátterében az 1095-ös Clermont-i zsinaton, ahol keresztények állítólagos megkínzására, templomok feldúlására hivatkoztak. Minél nagyobb sérelmet követett el az ellenség, annál nagyobb hatást lehetett kiváltani a célközönségben. Hazugságok cáfolatának elhallgatása, véletlen vagy szándékos félrefordítások, a kontextusukból félrevezetően kiragadott szövegek félremagyarázása, hamis tanúk felmutatása, hamisított képi dokumentáció bemutatása, és a sor még sokáig folytatható. Az atrocitás propaganda további célokat is szolgálhat az ellenséggel szembeni gyűlölet szítása mellett. Például a társadalom meggyőzését arról, hogy az ország igazságos háborúban vesz részt, a jó oldalon áll. A háború szításában érdekelt hatalmak ettől a kommunikációs eszköztől remélik a semleges országok szimpátiájának, támogatásának a megszerzését, illetve a szövetségesekkel való aktív, támogatói kapcsolat megerősítését. Az atrocitás propaganda az első világháború első szakaszának propaganda műfaja volt, szinte minden esetben valamiféle szemtanúi beszámolóra épülő gaztett állt a fókuszában, aztán általánosító, elrettentő, gyűlöletet szító tanmesévé formálták. Jellemző elemei a civil lakosság elleni kegyetlenkedés rémtörténeteinek ecsetelése, a hadifoglyok gyomorforgatók sanyargatása, kínhalála, a megcsonkított holttestek bemutatása. Ebben a zsánerben a leghatásosabb történetek mindig azok, amelyek konkrét esetet mutatnak be, és nem a tömegességgel, hanem az egyéni, átélhető, borzongató általánosság helyett álszemélyiséggel rendelkező áldozatok példájával riogatnak.
Kicsit más szempontból, ha már a TV rádióban beszélünk, az 1% felajánlás előtti 1-2 hónap, piciben, de nagyon hasonlít ehhez, amikor minden lehetséges eszköz és csatorna ugyanazt az üzenetet próbálja eljuttatni. Tehát vannak ilyen gócpontok vagy fókusz időszakok, amikor összesűrűsödnek ezek a fajta kommunikációs aktivitások.
Ez nem kontraproduktív?
Ezt sokan vizsgálják. Ugye arról van szó, hogy azt gondolnánk, hogy belefáradunk ebbe, és tényleg különösen, hogyha mondjuk ezt a most sokat emlegetett, meg sokat idézett háborús kisfilmre gondolunk, akkor ugye ez egy felzaklató és egy nagyon érzelmileg, egy nagyon megterhelő helyzeteket és időszakokat állít elő, tehát valóban elő tud jönni egy olyan fáradtság, vagy beletörődés, vagy kiábrándultság, amit a túlzott használat eredményez, de másfelől azért azt hozzá kell tenni, hogyha így lenne, teljesen, akkor nem használnák ezt a fajta megoldást a pártok, meg a politikai szereplők, azzal együtt, hogy mondjuk valamilyen negatív érzelmeket vált ki egy túltolt vagy túlzásba vitt kampányidőszak, ha nem működne, vagy nem így működne, akkor nem használnák, és bele is sodródnak persze, mert hiszen aki nem kampányol és nem vett részt ebben nagyon intenzíven, az nem lesz látható, és eltűnik a zajban. Én azt hiszem, hogy olyan módon kontraproduktív, hogy valaki túl sokat szerepel, vagy túl kampányolja magát, és emiatt őt mondjuk büntetnék, vagy elkordulnak tőle. Én szerintem ez inkább csak egy ilyen elvi vagy filozófiai megközelítés. Gyakorlatban ez piaci folyamatok szerint működik, aki sokat szerepel és folyton látható, és mindig ott van az üzeneteivel, azt jobban fogják tudni, jobban fogják valószínűleg kedvelni is.
Olvastam a könyvét, és kivettem egy mondatot, ami nagyon tetszett nekem, hogy ugyanazok keltik a pánikot, akik a gyógyszert kínálják ellene, hogy ez amerikainak titulált bölcsesség. Én ezt tapasztalom most.
Én is nagyon szeretem ezt a mondatot, örülök, hogy kiemelte a könyvből, és igen, annyival árnyalom ezt a felvetést, hogy amit én tapasztaltam, az az, hogy a propaganda az mindig valamiféle valóság alapra épül, tehát valamilyen létező problémára épül, legyen az a magas infláció, legyen az a háborús helyzet, legyen az korábban a menekültválság, tehát nem olyan dolgokról beszél, meg nem olyan dolgokra épít kampányt, amik egyébként nem léteznek, hanem valamiféle valóság maga rendelkező eseménysorokra épül rá. Azt, hogy ezeket felkújja, vagy ilyen kozmikussá bővíti, és azt csugalja, hogy ő lesz az, aki erre megoldást kínál, ilyen módon válik igazzá ez a mondás, hogy egy olyan ördögöt festenek fel a falra, amivel kapcsolatban azt tudják mondani, hogy és mi vagyunk azok, akik ezt megakadályozzuk. Ez a magyar közismert példa a Süsüből a sárkány ellen sárkányfű, a sárkányfű árus, aki azzal járja a környéket, hogyha jön a sárkány, ami ugye addig nem tudnak róla, hogy létezik, akkor majd az ő sárkányfűve fogja megvédeni az embereket, aztán amikor megjön a sárkány, akkor kiderül, hogy ez pont nem jól ellene.
Az is eszembe jut, amikor ezt a mondatot olvastam. Én csináltam, de majd megoldom. Ne azt nézzétek, amit láttok, nekem higgyetek. Tehát beszélünk itt az inflációról például, de azt, hogy az inflációt a jelenlegi kormányzat csinálja, az egy alapállapot. De hogy majd ők fogják megoldani.
Hát ez nagyon izgalmas felvetés. Ugye ehhez kellene a magyar politikából rendkívül hiányzó, vagy évtizedek óta hiányzó felelősségvállalás. Mindig van valaki külső körülmény, vagy valaki felelős valaminek az eltolásáért, tehát nem szoktuk azt hallani választópolgárként, hogy hát igen, sajnos ezt rosszul számoltuk, vagy ezt túl gondoltuk, ezért mondjuk elnézést kérünk, vagy megkövetjük az érintetteket, de mi leszünk azok, akik ezt helyrehozzuk. Ez nem egy gyakori gondolatmenet a hazai politikában.
Boldogabb országokban létezik az, hogy így bocsánatot kérnek a politikusok?
Ne, igen, ahol nagyobb ennek a fajta felelősségvállalásnak a kultúra, egy, ami az ilyen teljesen bevett vagy megszokott példa, az mindig a Távol-Kelet, Korea, Japán világ, ahol a mindenkori közlekedési miniszter elhíresülten mindig lemond, hogy késik egy vonat, ugye ez nyilván ez csak egy ilyen példatörténet, ott abszolút megtörténik, hogy hibákat elismernek, és felelősséget vállalnak érte, és megpróbálják helyrehozni. Tehát van ilyen, ez egy kulturális kérdés.
Arra a kérdésre, hogyan védhetjük meg magunkat, könyv komoly segítséget próbál adni, azt ajánlja, hogy analitikus gondolkodással szemléljük a propaganda közléseket. Ez egy olyan komoly szellemi munka. Nem túl nagy feladat ez? Képesek vagyunk erre?
Hát, hogy leegyszerűsítve is meg lehetett fogalmazni, hogy én a forrásnak a kritikájáról, meg a kétkedésnek a gondolkodásáról írok, és ha azt mondjuk, hogy nézzük meg azt, hogy ki mondja, miért mondja, ugye ez egy jóval egyszerűbb megfogalmazása ennek, hogy akkor analitikusan gondolkozunk, és mégis tartalmilag ugyanezt mondjuk. Valóban én többféle mankót, vagy többféle támpont.
Igen, 10 pontból álló nézőpontot javasol.
Hát kettő oldalról tudok ebben a kérdésben érvelni. Az egyik az, hogy nem tudok olyat ígérni, és nem ismernék, ami valami olyan csodaszer, ami az ember megóvja, megmenti mondjuk a propaganda hatásától, attól meg végképp, hogy mondjuk ne találkozzon vele. Tehát az, hogyha valaki barlangban él, és nincs internet, meg telefon, meg nem mozdul ki, tehát akkor talán, de nyilván ez nem reális, hát ezt én semmiképpen nem ígérem, vagy nem kecsegtetek ezzel. Amiket én próbálok a könyvbe felvillantani, azok részben egyéni stratégiák, tehát mondjuk azt, hogy forráskritikával szemlélünk valamit, vannak közösségi stratégiák, szűkebb közösségek, tágabb közösségek, és én ide értem, és erről is viszonylag sokat írok, hogy a szabályozási keretrendszer, tehát ami már egy részben állami, részben szövetségi, EU-s, vagy a technológiai cégeknek a keretrendszerei, szabályozási rendszerei együttesen mindig tudnak olyan irányban is hatni, hogy mondjuk kevesebb mennyiségben, kisebb dózisban kapjuk ezt, vagy például, most erről külön nem mentünk bele, de mondjuk a mesterséges intelligenciának a használatát valamilyen módon korlátozzák, vagy jelzik mindig, hogy ez például mesterséges intelligencia, és kétkedve nézzük, ezek mind-mind lépések ahhoz, hogy kevésbé vagy kevesebben kerüljenek a hatása alá, de hát nem véletlen, hogy ez egy örökzöld téma marad azért persze a propaganda. Ez tényleg olyan, ami szinte mindig volt, tehát mióta hatalom van, azóta ez létezik, és nem is fog eltűnni a belátható jövőben.
A fülszövegben azt olvastam egy gyönyörű mondatot, hogy minél jobban ismerjük a propaganda természetét, annál kevésbé ural minket és hat ránk. Én ezt a könyv egészére azt gondolom, hogy így van. Nagyon átfogó, több oldalról megközelített, nagyon szisztematikusan felépített könyvről beszélünk, ami megpróbál bennünket eligazítani propaganda múltjával, lehetőségeivel, talán még a jövőjével is. Mi ennek a fogadtatása? Hogyan látja az embereket, ez érdekli?
Hát mindenek előtt nagyon köszönöm, hogyha így látja, ez nagyon, nagyon jól esik, mert amik most összegzett róla, nagyjából valóban ez volt a kötet megírásának a célja. Én azt látom, hogy magában a médiában, függetlenebb vagy nem elkötelezett médiában, ez egy nagy figyelmet kapó kötet. Én magam is elég sokat szerepelek, meg kérdeznek róla, úgyhogy ilyen értelemben én azt hiszem, hogy van érdeklődés az irányába. Azt is tudom, hogy van és lesz olyan felsőoktatási intézmény, ahol ez a vagy kötelező, vagy ajánlott jegyzetek között szerepelni fog médiatudományban sok egyéb helyen. Tehát ilyen értelemben a szakmai és a mélyebben gondolkozó rétegeknél ez pozitív fogadtatást kapott. Azt, hogy ez széles néprétegek elkapkodták volna, arról nincsen egyelőre tudomásom.
Nem egy szerelmes könyv.
Nem egy. Legtöbb, azt gondolom, hogy olvasmányos. Igen. Terveztem megírni. Igen. Sok példa van benne, amik érdekesek lehetnek.
Böhm Kornél szerzővel beszélgettünk, Propaganda című, Hogyan manipulálnak minket, és mit tehetünk ellene a című munkájáról, ami a Buklab kiadó gondozásában jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy a propaganda kinek az érdekeit képviseli. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Tipotex kiadó adta ki Lyudmila Petrusovskaja Ellopott életek című Bűntények története alcímű regényét. A kötet szerkesztőjével Laik Eszterrel beszélgetünk. A könyvnek rögtön a második fejezete azt írja, hogy a 90-es évek, és ez a perestroika, ami hát egy egészen más, mint a 80-as évek brezsnyavi pangás. Melyiket vegyem?
Tulajdonképpen ez a regény, ez utaztatja az olvasót az időben, és vannak szálai, amelyek visszanyúlnak a mondjuk egy 80-as évek végére. Vannak olyan szálai, amelyek már a 21. században játszódnak. Ezzel el is játszik Petrusevszkaja például a fejezet címeknél, mert van, amelyiknek az a címe, hogy 20. század, van, amelyiknek az a címe, hogy 21. század. És ennek persze jelentősége van, hiszen ő ezekkel a címekkel is utal azokra a társadalmi változásokra, sőt, nem egyszerűen változásokra, hanem felfordulásokra, ami történt a 20. és a 21. század között. Tehát ez inkább valóban a nevezük rendszerváltásnak az időszaka, amikor a Szovjetunió már felbomló félben van. Ez egyfajta morális szétesést is jelent természetesen, amikor elkezd beszivárogni a
vadkapitalizmus,
a vadkapitalizmus. És mindenki úgy ügyeskedik, ahogy tud. Egyébként ennek egy külön nagyon szellemes fejezetet is szentel az írónő a regényében, noha rövid a fejezet, de azt hiszem ennél frappánsabban és ironikusabban összefoglalni, hogy mi zajlott ott, alig ha lehet, ami persze ismerős lehet a magyar olvasóknak is, mert ha kicsit árnyaltabb formában, és kicsit szelidebben is, de hát nálunk is beindult az a fajta teperés, ügyeskedés, haszonlesés a rendszerváltás idején, amit a Szovjetunióban kicsit olyan keletiesebb módszerekkel űztek. Igazi, humoros, kacagtató látlelet ez a társadalomról, de annak mégis egészen sötét bújrairól.
A kötet alcíme, ez egy bűntények története, de hát szinte minden oldalon vannak bűntények, ha kisebbek, nagyobbak, ahogy a szülészeti osztály főorvosa mondja, hogy becsületes emberek nincsenek, csak olyanok, akiknek keveset ajánlottak.
Voltak éppen itt mindenki korrupt, mindenki megvesztegethető, mindenki a saját hasznát lesi, és ebből adódnak a bonyodalmak is. Úgy cserélgetik és adják, veszik a szülészeten a gyerekeket, mint egy zsák krumplit. Egyik központi helyszíne ennek a regénynek az egy szülészet, aminek az ura a nagyhatalmú főorvosnő, aki én persze rögtön összetöpörödik, ha egy nála még nagyobb hatalmú, magas politikai beosztásban lévő potentát feleségével találkozik, aki teszem azt éppen gyereket akar magának, és hát természetesen ezt akkor megoldják. Mondjuk ennek egy bunda az ára, amihez hozzájut a főorvosnő, de így zajlanak ott a szülészeten a dolgok.
Alina, ő a főszereplő, aki kikeveredni próbál, míg Mása, aki az egyetlen tiszta ember ebben az egész történetben. Nagyon sok szereplőt mozgat a szerző, mindannyian kapcsolódnak a fő és mellék bűncselekményekhez. Végül is, mint egy ilyen burleszk, úgy mozognak ebben a regényben a szereplők.
Az egész történet egy karneváli forgatag, amit szinte nehéz is követni, olykor, hogy kivel mi történik, hova veti éppen a sorsa, de ahogy haladunk a történetben, és eljutunk a végére, ez meg tudom nyugtatni az olvasót, hogy végül minden szál összeér, és a teljes kép összeáll, és minden szereplőnek lesz funkciója, és minden szereplő vagy elnyeri méltó büntetését, vagy jutalmát. Elképesztő, ahogy mozgatja ezeket a szálakat Petrusevszkaja, és rá is játszik erre forgatagra, mert mindig új és új mellékszálakat szű hozzá a főszálakhoz, leágazásokat, új és új élettörténetekbe vezeti be az olvasót. Így aztán tulajdonképpen betekintést nyerhetünk a moszkvai egyetemisták életébe, a vidéki dácsaövezetben lakó művészek életébe, a magas beosztású potentátok életébe, akiknek minden mozdulatok mögött valami csalás, valami trükk van, hogy kiügyeskedjenek maguknak még magasabb pozíciókat. Ugyanúgy betekintést nyerünk az orosz nagymamánk és anyák életébe. Oroszország hagyományosan egy nőközpontú társadalom, ahol az anyáknak a szava és a nagymamáknak a szava döntő. ezt is nagyon szellemes és tanulságos jelenetekben ábrázolja Petrusevszkaja, hogy mire képesek a nagymamák, és mire képesek az anyák, ha mondjuk védelmezni kell a gyereküket. Elkalauzolja az olvasót távoli földrészekre is, amelyek meg fiktív neveket ad. Ki lehet következtetni, hogy milyen országokra gondol, és hol járunk.
Az ottani életben nem látunk bele, csak a követségnek az életébe.
Igen, noha felvillantja azért ezeknek a távoli országoknak is az életét, ugye például Handia, ahol felismerhetők az indiai jellegzetességek, vagy Montegasco, ahol a gazdagok élnek, és oda menekítik a vagyonukat. Felismerhetők voltak éppen ezek az országok, inkább ezek csak színfoltok, ezek is annak az illusztrálását szolgálják, hogy az orosz társadalomból, aki ki tud törni, aki megteheti, vagy aki kikaparja magának valami ügyeskedéssel, az hogyan és hova tud eljutni a világban.
De mások előtt legalább nem kezdett el verekedni vele. Alina viszont tudta, mivel végződik a dolog, és udvariasan bár, de határozottan csak a fejét ingatta, és magához szorította gyermekét. Orvoshoz kell vinni téged, mondta Szergej minden alkalommal, és eltakarodott. A házastársak közötti hasonló kapcsolat nem ment itt ritkaság számba. A kereskedelmi képviselet vezetője maga is gyakran jelent meg reggelente sötét napszemüvegben, mint ahogyan a felesége is, előtte verekedtek. Kisinyov mellől származtak, megbízható káderek voltak, egyszerű emberek, de diplomások. Pontosan ilyenek voltak a vezetők az egész Szovjetunióban. Kivételt csak a Tudományos Akadémia, az Építészeti és Művészeti Szövetség, valamint a Zeneművészeti Szövetség káderei képeztek. Nekik mégiscsak kellett lennie valamilyen szakképzettségüknek, de az írószervezetek vezetői például olyan emberek voltak, akikről, így szól az ének, mind a nép köréből származunk, a dolgozók nagy családjából. Hiszen ahhoz, hogy írni tudjon az ember, csak az első osztályt kellett elvégezni, és az Írószövetség számos vezetője ilyen is volt. Csak annyit kellett felfogniuk, hogy a szocialista realizmus nem más, mint a főnökség dicsérete, a számára is érthető formában. Aztán az emberek efféle paródiákat írtak az Írószövetség elnökének, Markovnak a műveire, csöngetnek az ajtónál, belép a kerületi pártbizottság titkára, átöleli a feleségét, és azt mondja neki, Klávo, gyerekünk lesz. Úgyhogy Alinának lettek kapcsolatai, egyszerű emberi kapcsolatai, amelyekre oly nagy szüksége van mindenkinek. És hát mit tegyünk, aki mellettünk él, aki a szomszédunk, az lesz a barátunk is. Hiszen ki mással érintkezhetett volna még a helybéliekkel, ezekkel a fekete, ahogy a diplomata feleségek fogalmaztak, szolgákkal való kapcsolatot nem helyeselték. Hiszen ezek között, a sötétbőrű emberek között akadtak trockisták is, a nyugati tanok követői. Buddhista, meg annyi, mint a tenger. És a kommunisták is elhajlásosak voltak. Valami balos eszmékkel. Ezért a főnökség nem érintkezett az ottaniakkal, csak a kereskedelmi szervezetek képviselőivel, akiknek kisebb gondjuk is nagyobb volt az ideológiánál. Ezek az egyszerű szovjet asszonyok pedig megosztották Alinával gondjukat, bajukat, hogy mi a helyzet otthon, hogy van a mama, és hogy vannak az idősebb gyerekek. Őket nem engedték ide velük. Elmesélték, hogy hol lehet olcsóbban venni. Habár ezek hasznos tanácsok, Alina számára feleslegesek voltak, nem volt egy árva kopejkája sem. Végül tisztelettel kezdtek viseltetni iránta, Mindenki látta, hogy idegen nyelvű könyvek fölött ül, tudták, hogy egyetemista, hogy tud angolul és franciául, mivel általában a szláv nyelvek etimológiájáról szóló tudományos munkák fordításai munkálkodott.
Van egy történetvonal, képregényrajzolók, és itt van egy gróf nevű személy, aki háborús hős volt, és ő mondja azt, hogy manapság olyan idők járnak, hogy már az impressionisták is realisták lettek.